Sportcél.
Kedves hallgatók, csodás dolgok születhetnek olyankor, amikor emberek leülnek egymással szembe, kíváncsian viszonyul egyik a másikhoz, és elkezdődik valami, elkezdődik egy közös történet. Meséljen a másik ember az életéről, meséljen arról, amit művel napi szinten, ahogyan jól érzi magát, ahogyan összekapcsolódnak az életének a különböző területei. Mi ilyesmire törekszünk igazából ebben a műsorban, az Arcélben, amely mostantól július elejétől csütörtökön délután a 4 órai hírek után jelentkezik. A szándék viszont, hogy megismerjünk minél jobban különböző embereket, olyanokat, akik itt élnek a közelünkben, vagy éppen távolabb. Nos, ez a célkitűzés nem változik. Jó napot kívánok mindenkinek, Ferenc Zsolt vagyok, és arra biztatom önöket, hogy tartsanak velünk egészen 5 óráig. Mai vendégünkről azt is írják, hogy a kortárs erdélyi költészet jelentős személyisége, ugyanis roppant egyedi versvilágot épít. Cseh Katalin költő, nyugalmazott pedagógus ül itt velem a stúdióban. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is.
Július eleje van, amikor egyesek még érettségiznek, a nyolcadikosok már megkapták a vizsgájuknak az eredményeit, ez is ki van függesztve, a többiek pedig nagyban vakációzhatnak. És itt kapcsolódnék hozzád, mert hogy nálad ez a vakáció, ez most már egy ilyen kiterjesztett valami, 2 éve ugye nyugdíjas vagy, de azért az ember valahogy a vakációra azért odafigyel, nem? Továbbra is.
Igen, hát mindenképpen hatással vannak a vakációk idézőjelben, főleg a nyári vakáció, a nyári szabadság. Én ezt az időszakot, tehát 2 éve vagyok nyugdíjas, friss nyugdíjasnak is nevezhetném magam, áldásos időszaknak nevezném. Hálát adok a Jóistennek, hogy egészségem van, tehát fizikai, mentális, lelki egészségem aránylag még megvan, tehát hogy tudok tevékenykedni.
És ez a fajta tevékenykedés, ez valami olyasmi, hogy az ember már hozzászokott ahhoz, hogy folyton történik körülötte valami, folyton alakít valamit. Ugye? Tehát, hogy az úgymond előző életedből is hozol valamit ebbe a mostaniba.
Igen, igen. Amikor nyugdíjba mentem, akkor ősszel nagyon megviselt. Úgy éreztem, hogy egy bizonyos körforgásból kihullok, kiesek. És ez körülbelül egy hónapig tartott nagyjából, mert aztán azon gondolkoztam, hogy valamit tennem kell, tehát hogy megőrizzem a belső lelki, szellemi épségemet, és akkor ez hál' Istennek sikerült is, és azóta is folytatom.
Mondjuk el azt is, hogy merre, kikkel?
Azzal kezdeném, hogy több időm van az írásra. Elkezdtem meséket is írni, amelyeket a Napsugár rendszeresen közöl. Ezeknek a történeteknek a csírája megvolt bennem, addig is, amíg tanítottam, de nem volt fizikai időm leírni őket. És akkor, ahogy nyugdíjba vonultam, szépen sorban ezek következtek, megfogantak, megszülettek, és nagyon örvendek. Ezekkel is van egy tervem, hogy majd egyszer, hát ha kötetben is megjelennének ezek a mesék. Az íráson kívül egy egyesülethez és egy alapítványhoz járok, ahol fogyatékkal élő felnőttekkel foglalkoznak, és úgymond önkénteskedem ott, tehát besegítek, például meséket írunk közösen, vagy egyéb tevékenységeket folytatunk, meséket nézünk, hallgatunk, megbeszéljük. Tehát mindenképpen úgy érzem, hogy hasznos ez számukra is, számomra is.
Van tehát a költő Cseh Katalin, és van a pedagógus Cseh Katalin, a segítő Cseh Katalin, az a kettő között van, vagy a kettő egybegyúrása vajon?
Hát ez 3 az egyben, úgy is mond, vagy 4 az egyben, nem tudom. Tehát ezek mindenképpen fontos számomra. Tehát ezek a tevékenységek, az írás, a fogyatékkal élő felnőttekkel való foglalkozás, kifelejtettem ugye a vakgyerekeket, önkéntesként foglalkozom velük is.
És hogyha már gyerekekről ejtettünk szót, akkor így nagyban, hogyha már vakáció közeleg egy egyeseknek, másoknak már nagyban vakáció van, akkor vegyünk elő a könyvekből különböző verseket, mert hogy itt az asztalon vannak köteteid, amelyek az elmúlt időszakban jelentek meg, és akkor valamilyen vakációs hangulatot szerintem szerintem kérünk most így első körben tőled.
Egy pillanat a szemüvegemet.
A szemüveg az jó, hogyha ott van az ember keze ügyében. Addig gyorsan elmondom, vagy hát megsúgom a hallgatóknak, hogy eddig annyi kötete jelent meg Cseh Katalinnak körülbelül, mint ahány iskolában tanított Kolozsváron, illetve nem csak, de ezt mindjárt erre is kitérünk.
Vakáció, a Tanerőtlen című kötetemről van szó. Vakáció. Vakációban nem gondolok az iskolára, az iskola sem gondol rám. Jól megvagyunk egymás nélkül. Néha azért hiányérzetem támad. Üresnek érzem magam, mint egy váza, amelyből nemrég dobták ki a már nem friss, de még lelkesen illatozó virágot. Olyankor újraolvasok egy szívemnek kedves regényt, például Kosztolányi Aranysárkányát, és együttérzéssel gondolok minden gyakorló, illetve minden nyugalmazott pedagógusra. Vakációban boldog vagyok és önfelett. Nem számolom a suhanó heteket, próbálok önmagamra lelni újra, bizonytalanságaim bízni az Úrra, és pihenni, sorompók előtt várni, a láthatatlan labirintusból kitalálni. Vakációban nem gondolok az iskolára, csak elvétve, olykor, álomszünetben ritkán, képzeletben szűk kis padban ülök, s elmélázom a szorongani vagy nem szorongni rejtelmein titkán.
Köszönjük szépen, és gondolom, hogy azért mostanság még intenzívebben gondolsz azokra az évekre, amikor pedagógusként dolgoztál. Vagy ezt így az ember kiírja magából, és tartja a kapcsolatot emberekkel? Hogy működik?
Sokszor gondolok, de az az érdekes, hogy vannak visszatérő álmaim, amelyek az iskolához kapcsolódnak, az iskolai élethez. Ilyen visszatérő álmom, hogy elkések az iskolából. Megjegyzem, hogy soha nem késtem a 37 év alatt, de álmomban rendszeresen elkésem, hatalmas labirintusszerű épületben keresem az osztálytermet, de nem találom. És az igazgató nem egy konkrét igazgató, hanem valaki, általában férfi, rohan utánam, és törgő hanggal szól rám, hogy levonja a fizetésemből, mert már eltelt 10 perc az órából, de én még mindig keresgélem abban a labirintusszerű épületben az osztálytermet, de nem találom. Ilyenkor általában felébredek.
És ilyenkor így a nap folyamán még görgeted magadban ezt a dolgot, hogy miért volt, hogy lehetett volna?
Nem tudom, hogy ez miért, éppen ezt álmodom, mert említettem az előbb is, hogy nem késtem, valóban nem késtem soha, sőt, mindig hamarabb mentem az iskolába, 15 percvel, 10 perccel hamarabb ott voltam. Nem tudom, hogy ez mit jelent, ezt egy pszichológus tudná megfejteni, mire utal ez az álom.
Milyen gyerek volt egyébként Cseh Katalin? Azt tudom, hogy annak idején másodikos korodban írtad az első versedet, amelyből találtam egy részletet. Ezt most megosztjuk a hallgatókkal is, jó? Szép hegy, nagy hegy, akár Pátok, akár csak egy szürke ló. Emlékszel te például, hogy hogyan folytatódott?
Ennyi a vers, ezt másodikos, harmadikos lehettem, és a bátyáim kinevettek, gúnyolódtak, hogy hát hogy lehet a hegyeket, a Kárpátok hegyeit egy szürke lóhoz hasonlítani. Én nagyon megsértődtem, de nem mondtam le az írásról azért. A gyerekként mit tudnék mondani? Én nagyon szorongó gyerek voltam, amikor iskolába kerültem, és volt egy olyan érzésem, hogy az iskola az olyan hely, ahova akkor megyek, amikor éppen kedvem tartja. És amikor kiderült, hogy az iskola bizony az a hely, ahova naponta kell járni, éveken át, sőt, több mint egy évtizeden át, akkor megijedtem. Ugye abban az időben, amikor én voltam gyerek, akkor testi fenyítésben is volt részünk, tehát körmöst is kaptam, tenyerest is kaptam. A fejemet vonalzóval kopácsolták, főleg matematika órán. Tehát ezek mind fokozták a szorongás érzetemet.
Ez akkor még Erdőszentgyörgyön volt,
Erdőszentgyörgyön,
ugye?
Erdőszentgyörgyön. Hát ott az 1-4 osztályban, 5-6-ban még oda jártam, akkor már testi fenyítésben nem volt részünk, inkább verbális agresszióban.
De hát ez nem csak Rédei Klaudia szülőfalujában volt így, mert hogy ő is Erdőszentgyörgyön született.
Igen,
1812-ben, és ő egyébként a második Erzsébet brit királynő ükanyja.
Ükanyja, és harmadik Károlynak a szépanyja.
Illusztris személyiségek születtek ebben a marosmegyei faluban. Igazából
hát,
városban?
Hát község volt, akkor most már város. Városi rangja van most már.
Szóval ezek a dolgok abban az időben ugye eléggé általánosak voltak, tehát hogy máshol is akár
máshol is, persze, igen, igen. De ezen kívül, tehát az iskolai életen kívül nagyon szép gyerekkorom volt, felhőtlen, gondtalan, rengeteget játszottunk, hatalmas udvar, hatalmas kert, és akkor ugye nem volt mobiltelefon, nem volt mi elterelje a figyelmünket, igazi barátságok kötöttek. Főleg nyáron, a nyári vakációkban reggeltől estig kint voltunk, játszottunk, felszabadultan.
És voltak emberek, akikhez kapcsolódni, gondolom. Tehát,
igen, így... igen. Az is nagyon érdekes, hogy az akkori, gyerekkori, kisgyerekkori barátnőmmel a mai napig tartom a kapcsolatot, ő Izraelben él, voltam is nála, meglátogattam, tartjuk a kapcsolatot. Tehát kialakult egyfajta lelki, nem csak lelki, hanem szellemi kötelék is, ami nagyon szoros a mai napig.
Ezt a pedagógusi pálya vajon erősítette? Azt nem tudom, hogy ő mivel foglalkozik.
Hát de... ő pszichiáter.
Akkor van kapcsolódás,
igen. Hát
lehet.
Van, igen.
Az embereket segíteni?
Tehát, hogy emberekkel foglalkozunk, habár az ő hivatása nehezebb.
De azért pedagógusként sem könnyű helytállni.
Hát nem könnyű, nem könnyű. Hát megjegyzem, ugye te is említetted, hogy hát majdnem annyi iskolában tanítottam, mint ahány könyvem jelent meg az évek folyamán. Össze is számoltam, leírtam, hogy 16 iskolában tanítottam a pályafutásom során. Kezdtem ugye Székelyföldön, Tórján, Kolozsvára kerültünk a változás után, 90-ben, és itt Kolozsváron, hát itt fordultam meg nagyon sok iskolában. Ez abból is adódott, hogy elvállaltam a vakgyerekek tanítását. 4 óra volt, 4 opcionális óra, délután tartottam ezeket az órákat, és nem szívesen vállalta senki, mert azt jelentette, hogy ugye egy bizonyos iskolában befejezte a tevékenységet, és akkor délután folytatnia kellett volna a látássérülteknél. Tehát ez a 4 óra, ez a katedrámhoz tartozott. Néhány évig így lógott a levegőben ez a 4 óra, aztán kiharcoltam, hogy a tituláris katedrámba tartozzanak ezek az órák is. Voltak olyan évek, nem csak egy, amikor egyszerre vagy egymás után 3 iskolában is tanítottam. Naponta 3 iskolában megfordultam. Délelőtt 2-ben, délután pedig itt a látássérülteknél. Az iskolák közül mindenféle előfordult, általános iskola, elméleti liceum, szakliceum, szakiskola, tehát nagyon sok tapasztalatot szereztem ilyen téren, sokféle gyereket ismertem meg, különböző problémákkal küzdő tanulókat, szülőket, kollégákat, és úgy érzem, hogy többé-kevésbé azért helytáltam, vagyis próbáltam helytállni.
Azt még nem mondtuk, hogy a Bábes-Bolyai Tudományegyetem magyar-angol szakán
igen.
Végeztél, és aztán pedig elkezdődött ez a fajta ide is figyelés, oda is figyelés. Magyart tanítani teljesen más egy belvárosi iskolában, mint egy speciális iskolában például. Tehát, hogy utóbbiban inkább az emberek közötti kapcsolat az, ami gondolom, hogy fontosabbá válik, és azon keresztül aztán a többi, ami következhet.
Igen, hát itt a látássérültekre gondolsz, ugye? Igen, hát ott egészen más volt a tanterv is, meg sokkal szabadabban kezeltem én is azt a bizonyos tantervet. Hát iskolai keretek között zajlott a tanítás, de inkább egy családi fészekre hasonlított. Tehát az otthonosságát hangsúlyoznám, amiatt is, hogy délután voltak ezek az órák, és sokszor papucsban jöttek a gyerekek, volt, aki pizsamában is megjelent, onnan mentek uzsonnázni vagy vacsorázni. Tehát nagyon szoros lelki kötelékek alakultak ki, amelyek a mai napig is tartanak. Ma már felnőttekkel is tartom, az akkori gyerekekkel. Van olyan tanítványom, aki amikor oda kerültem, óvodás volt, most meg másodéves egyetemi hallgató a gyógypedagógián.
Az szép, és itt vannak nevek, akik annak idején még Istvánka, Szilárd, Ábel, Norbi, Ingrid, és ők ma hol vannak, merre vannak?
Hát igen, ő a Világtalan Világosság című kötetemben írtam róluk név szerint, a Móra kiadónál jelent meg 2010-ben. Hát, amit tudok róluk, Ingrid, ő azt hiszem, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt fejezte be az iskolát, tehát elballagott, azt hiszem, hogy nem érettségizett. Otthon van az édesanyjával és a testvérével. Ábel, ő elvégezte ha jól tudom, a kinetoterápiát, egyetemi szintű kinetoterápiát, és most Marosvásárhelyen dolgozik, tehát szakmában van. A Norbi, ő azt hiszem, hogy ő a rádiónál dolgozott, nem tudom pontosan, hogy milyen rádiónál, gyógypedagógiát végzett ő, családja van, megnősült, és van egy gyereke, kislány, kisfiú, nem tudom pontosan. És kit emlegettünk még?
Igen, volt még Szilárd.
Szilárd, ő Szatmáron él, nem olyan rég hívott telefonon, ő masszázzal foglalkozik, tehát terápiás, relaxációs masszázzal elvégzett egy tanfolyamot.
Én feltételezem, hogy ezek az emberek azáltal, hogy bekerültek a könyvbe, vagy gyakorlatilag ők voltak az ihletői a Világtalan Világosság című kötetednek, hogy általuk nagyon megmozdult benned valami, és éppen akkor ki kellett ezt írd magadból, vagy akkor tájgyűlt össze egy kötetre való. Valahogy így működik egyébként az átmenet a pedagógusi tevékenység és a költői én között?
Igen, nagyon jól látott. Hát 2008-ban kerültem a látássérültekhez, akkor vállaltam el azt a 4 órát, és először nagyon szíven ütött, nagyon megérintett, és úgy éreztem, hogy én ezt nem fogom tudni kezelni, ezt a helyzetet, de aztán lassan összeszedtem magam, és lelkileg megerősödtem annyira, hogy túltettem magam ezeken a kezdeti nehézségeken, olyannyira, hogy most már teljesen természetesnek veszem a helyzetüket. Tehát most már egészen más, mint akkor volt, és azok a kezdeti élmények, azok nagyon erősek voltak bennem, nagyon erőteljesek, és úgy született a kötet.
Ilyenkor pedig a másik oldal véleményére is kíváncsi lennék, hogy ők hogyan értelmezték, vagy hogyan nyitottál kapukat előttük akár ezzel a kötettel. Voltak-e ilyen jellegű visszajelzések a nagybetűs olvasó részéről, hogy akkor állj meg, Vándor, mert itt megértettem valamit az ő világtalan világukból akár?
Meghallgatták, közösen hallgattuk meg, mert azzal egészíteném ki, hogy ez a kötethez tartozik egy CD, abból a meggondolásból, hogy a nem látók is tudják meghallgatni. És akkor közösen, annak idején, tehát 2010-ben jelent meg a kötet, és körülbelül 2012-2013-ban közösen meghallgattuk egy óra keretén belül ezt a CD-t, és utána megbeszéltük. Hát voltak, akiknek potyogtak a könnyei közben, amik hallgatták, és feltették a kérdést, hogy tudja maga, hogy egy vakember hogyan érez, mit érez. És ez valahol...
És hogy egyébként? Úgyhogy figyeled és érzékeny vagy irántuk?
Hát figyelem, meg beszélgetek velük, és akkor azokból a beszélgetésekből kiderülnek, számomra megvilágosodnak dolgok.
Javaslom, hogy Chopint is kapcsoljuk be ebbe a találkozásba, úgyhogy akkor mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Abban a szerencsés helyzetben van részünk, hogy Cseh Katalin költő, nyugalmazott pedagógus révén a lírát is be tudjuk kapcsolni ebbe a beszélgetésbe, ebbe az életút beszélgetésbe, és most akkor arra kérlek téged, hogy egy következő verset, hogyha behozol a körbe, ami által tovább bontakozhat ez a beszélgetés. Tudom az, hogy előkészítettél azért egyet és mást erre a találkozásra.
Igen, itt ki is választottam, a többet is kiválasztottam a Tanerőtlen című kötetemből. A Harcok című verse gondoltam. Külső harcok, belső küzdelmek. Mindennapokban nehezék reggelek. Hogy nem érdemes, hogy mégis érdemes, hogy homályban is terelges fényeket. Külső küzdelmek, belső harcok, pásztázó tekintetek, közönymaszkos arcok, hogy minden hiába való, hogy talán mégsem, hogy átlátszó vagyok, egész gyarló lényem. Külső harcok között, belső küzdelmek után, állok a mában a holnap előtt, és várakozok sután. Valamit nem jól tettem, valamit jól csináltam, valami szépen alakult, valamit elbaltáztam. Régmúlt harcok mögül fölsejlik egy-egy pillanat, körbejárja a szívemet, és már is tova illanhat. Köszönöm szépen, tanárnő, mindent, amit értem tett, maga nélkül nem sikerült volna. Elérzékenyülök, rejtőznék csillagokba. Külső harcok, belső küzdelmek, reménységek és kételyek, térdre rogyanások, s felemelkedések, hosszú távfutások, lelassult lépések, célkitűzések, megtorpanások, ólomkudarcok, pillesikerek, pillekudarcok, ólomsikerek. Van egy álom, már sajátom, hülye hozzám, vagy csak hiteget.
Az az érzésem, hogy különböző világokba volt alkalmad betekinteni, és azokból lettek különböző könyvek. Lássuk csak, hogyha például az Örök nyár című kötetre gondolsz, amelyben egyfajta elmúlással is szembesül az olvasó, amely ugye a te életednek a része is volt, ez a fajta találkozás, és aztán meg elengedés, így a nagynénéddel. És akkor meg belekerültél abba a helyzetbe, és azt írtad ki magadból. Lehet ezt mondani, hogy minden könyv egy ilyen újra találkozás és egy új kibeszélés, így a nagyvilág felé akár?
Nagyjából így van, igen.
Itt van egyébként a kezemben az Örök nyár, amelyről azért beszéltünk. Többször is lehetett vele találkozni, meg lehet még a következő időszakban, ez a tavaly jelent meg, és még van ígéretben egy találkozás e körül.
Igen, igen. Abban a szerencsés helyzetben voltam ezzel a könyvvel, hogy sok helyen megfordulhattam vele, sok helyen, helyszínen bemutathattam, többek között Budapesten is az Írók boltjában, vagy nagynénémnek a szülő városában, ahol ő élt, Aranyosgyéresen. Tehát ezek mind élményszerű találkozások voltak, amelyekkel én úgy érzem, hogy lelkileg is sokat gazdagodtam.
Itt van továbbá a Ködbálák című kötetet 2021-ből, és most éppen ebbe lapoztál bele. Lássuk.
Igen,
csak,
hát
mert szerintem van egy...
különböző jellegű versek fordulnak elő. Ebből olvasnék egy, szerintem egy kissé, tehát a téma az komoly, de humorosan próbáltam megközelíteni. Szerződés. Jelen keretszerződés alapján megbízó, megbízza megbízottat. Vágyak, álmok, remények, bizalmak és bizalmatlanságok, kétségek, szorongások, félelmek, becsvágyak, kishitűségek, sikerek, kudarcok, akarások, megalkuvások s meg nem alkuvások, képmutatások, szenvedélyek, szenvelgések meg szenvedések, elkészítésével és megélésével. Megbízott a feladatot megfelelő érzelmi, valamint erkölcsi színvonalon személyesen köteles teljesíteni. Megbízott a megbízást az általa megválasztott helyen és időben saját szellemi, illetve lelki eszközeivel köteles ellátni a megbízó által megadott határidőn belül. Jelen szerződés a megbízott születése pillanatában lép hatályba, és a halál beáltával érvényét veszti. Kérem, írja alá egy példány az öné. Értettem. Még nem tud írni, hiszen csak néhány perce látta meg a napvilágot. Rendben van, maradjon odakint, nyugodtan gőgicsélhet anyja ölében. Ugye milyen puha és meleg? A szerződés is ott van, éppen rajta fekszik, csak össze ne gyűrje, vigyázzon, kérem! És ne feledkezzen el visszajönni, miután megtanulta a betűvetést. Nem, az anyjára már nem lesz szükségünk, csak is önre, az ön becses személyére, önnek, önnel és önért. Ez a mi jelszavunk. Már hosszú évtizedek óta lakója a létnek, s még mindig nem írta alá a szerződést? Óriási mulasztás! Forduljon vissza azonnal, és gyorsan írja alá, aztán szedje földi porsátorfáját, s menjen! Isten önnel, drága barátom! Isten önnel!
Ez igen, ez az életről szól gyakorlatilag, ami a te értelmezésedben, hát lehet egy ilyen humoros viszonyulás is hozzá, egy ilyen nagyon asztalra csapós
igen,
is, ugye?
Igen, hát ugye életünk folyamán annyi szerződést írottnak alá velünk, és tulajdonképpen nem a személyünk a fontos, hanem ami külsőleg megjelenik.
Igen,
tehát a máza fontos, a külalak. Nem a belbecs, hanem a külalak.
És közben pedig mi mit tudunk tenni ilyen körülmények között, amikor ugye gyakorlatilag meg van kötve a kezünk, vagy bizonyos szabályok
hát,
szerint?
Sokat nem tudunk tenni, de hát ennyit, hogy kiírjuk magunkból, vagy valamilyen módon kifejezzük a nem tetszésünket.
Van, aki cirkuszol a hivatalban például, más pedig előveszi a jegyzetfüzetét, például apropó jegyzetfüzet, vagy pedig számítógép?
Hát van, amikor jegyzetfüzetben, de inkább mostanában számítógépen írom, mert ott ugye azonnal tudom is javítani.
Na és akkor van az a pillanat, amikor hát a költészeted másik területéről is illene beszélni, ez pedig a gyermekeknek írt verseid, és hogyha jól tudom, akkor ott a 80-as évek közepén a szivárvánnyal és a napsugárral szépen kezdődött ez a fajta tevékenységed, amely mind a mai napig kitart.
Igen, hát a 80-as évek közepén ott is megjelentek verseim, de ritkábban. Tulajdonképpen a 90-es évektől, ugye miután Zsigmond Emese átvette a Napsugár és az akkori Hazasolymai szerkesztését, ő volt a főszerkesztő, azóta közlök rendszeresen a két gyermekirodalmi labban, és miután László Noémi vette át a szerkesztést, ugyancsak folytatom.
Tehát veled is lehet hónapról hónapra gyakorlatilag találkozni a két folyóirat hasábjain, és emellett pedig ott vannak a könyvek, amelyek megjelentek az elmúlt időszakban, és hogyha most például a Baba néni és Márk című kötetedre gondolunk, akkor az is egy olyan szép ívet írt le. Úgy érzem legalábbis én, úgy megjelenik a borító, így a lelki szemeim előtt. Kürti Andrea volt az, aki
igen,
illusztrálta.
Igen, ő Gutenberg kiadó.
Az is egy szép könyv.
Meg, igen.
Meg hát itt van a Sárkánykórus, amely gyermekverseket tartalmaz. Hát az ember ül a fogorvosnál, és elképzeli, hogy hát neki egy feje van, és ott kell a fogakkal mit kezdeni, de mi van az a sárkányal, akinek 8 feje van, 7 feje
feje
van?
Van, igen.
Hogyan helyezkedik?
Hétféle fájdalmat érez. Igen.
Ez az, hogyan helyezkedik az ember bele így felnőttként egyébként egy-egy ilyen helyzetbe, hogy látja közben maga előtt a gyereket, vagy pedig a gyerek énje támad így a lelki szemei elé akár?
Hát van, amikor a kettő egyszerre, tehát a gyerek énem támad fel bennem, vagy visszagondolok arra, hogy gyerekként bizonyos helyzeteket hogyan éltem meg, hogyan éltem át. A másik pedig, hogy beleképzelem magam a gyerek lelki világába, lelki állapotába. És ez nem függ azzal össze, hogy nekem is vannak gyerekeim, mert mielőtt megszülettek volna a fiaim, már azelőtt is írtam gyerekverseket, és a mai napig is. Írok nyilván, hogy hozzájuk is írtam, róluk is írtam, ők is ihlettek, ők is a múzsáim voltak annak idején, gyerekkorukban, de tőlük függetlenül is nagyon szeretek gyerekverseket írni.
És most is van egy ilyen projekt folyamatban.
Igen, van egy kézirat, gyerekverseket tartalmazhat. Ezen a kéziraton már elég régóta dolgozom. Többnyire azokat a verseket gyűjtöttem össze, amelyek már megjelentek a Napsugárban, illetve a Szivárványban, és próbáltam fejezetekre osztani tematika szerint. Tehát vannak benne állatokról szóló versek, virágokról, évszakokról, lelkiállapotról, színekről. Van egy külön fejezet, ahol altatókat, minden napra egy altatót fogalmaztam, tehát hétfőtől vasárnapig.
Ennek pedig az lesz a címe, hogy a pocsolya mosolya.
A pocsolya mosolya, igen.
Hogyha már ilyen szójátékok is, akkor azért beszéljünk még arról, hogy volt például a Szófogyatkozás című köteted, ez volt az első.
Igen, ez volt az első. Ha jól tudom, a Forrás sorozatban jelent meg, de az idő az azt hiszem, hogy 1993, ugye?
Igen, Kriterion.
Igen, Kriterion Forrás sorozatában jelent meg, és ennek a kötetnek a megjelenésénél bábáskodott, sokat segített maga Marton Lili. Nagyon kedves személyiség volt, ma is magam előtt látom Lili nénit, hát ő egy öreg testben kiskorú lélek, úgy fogalmaznám meg.
És valahol itt azért Egyed Péter filozófus is, mint
igen,
hogyha
igen,
belépett.
Igen, igen, Marton Lili vitte el engem Egyed Péterhez. Én nem ismertem akkor személyesen Pétert, bemutatott, elvittem a kéziratot, és akkor elkezdődött egy folyamat. Tehát így jelent meg. Péter szerkesztette, ő kezdte a könyv szerkesztését, és így jelent meg 93-ban, a Forrás sorozatban.
Aztán pedig eltelt 10 év talán, annál is
hát
több következői.
2003, igen. Igen, igen, 2003-ban jelent meg a Bűvös Ládikó gyerekversek, az akkori Tinivár kiadónál, ami ma már nem létezik. Ez a 10 éves kihagyás, ez nem is tudom, hogy mivel függött össze, nem... Most utólag nem tudom megmagyarázni, mert akkor is születtek versek, amelyeket lejegyeztem, leírtam. Hát akkor még ugye írógéppel dolgoztam, írógéppel írtam, de valahogy nem, vagy nem volt merszem elvinni kiadókhoz, nem tudom, mi lehet az oka. De utána aztán, 2003 után kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan jelentek meg köteteim, hál' Istennek, gyerekversek és felnőtt versek. Most arányban vannak, tehát összesen 16 kötetem jelent meg, amelyből 8 gyerekvers kötet, 8 pedig felnőttekhez szól. Verseket tartalmaz.
Nagyban hiszek abban, hogy vannak helyzetek egyrészt, amelyek az embert motiválják, alkotásra ösztönzik, másrészt pedig vannak emberek, akik ott vannak időnként egyfajta ilyen jó angyalként, vagy segítőtársként, amilyen Marton Lili volt, amilyen Egyed Péter volt. Biztos, hogy más köteteknél, más fázisaiban az életednek is, hogyha így visszagondolsz, akkor megjelennek még emberek.
Igen, igen. Hát akit még kiemelnék, Székely János, mai Látónak az elődje volt az Igazszó. Az Igazszónak volt a főszerkesztője, és én 11-es diáklányként, 16-17 évesen vettem azt a bátorságot, hogy elküldtem néhány versemet véleményezésre, és nagy meglepődésemre posta fordultával válaszolt is. Őrzöm is a leveleit, nagy becsben tartom, és nagy tisztelettel gondolok rá. Azt hiszem 3 levele van, amiben nagyon részletesen válaszolt, és a pozitívumokkal kezdte, tehát nagyon jó pedagógusként a pozitívumokkal kezdte, és utána aztán rátért a hiányosságokra is, de azt nagyon tapintatosan, de végig biztatott. Ez nagy hatással volt rám, és adott egy ilyen löketet.
Igen.
Hogy nem szabad abba hagyni, és tovább kell menni ezen az úton. Még hozzátenném, hogy az Igaz Szóban meg is jelentek verseim akkor.
És van még egy másik terved, amelyről szintén szeretném, hogyha beszélnél. Az időben vissza is megyünk, és közben pedig találkoztatsz te különböző idősíkokat is, különböző embereket is. Az egyik pedig éppen te vagy.
Igen, hát ez még csak terv szintjén van, tehát még születőben, még magzat szinten van, úgy mondanám. A nagyapámra vonatkozik, anyai nagyapámra, aki gazdatiszt volt egy grófi birtokon, ha jól tudom, valamelyik Bánfi gróf birtokán, nem tudom pontosan a nevét, Bánfi Dénesnek testvére vagy unokatestvére, még utána kell néznem, Ludas mellett volt ez a birtok, grófi birtok, ott volt ő gazdatiszt. És miután nagynéném meghalt, akiről ugye az Örök Nyár című kötetet írtam, megtaláltam egy csatos bőrönben nála egy ágynemű tartónak az alján ezeket a munkanaplókat, amelyekben nagyapám jegyezte fel a munkafolyamatokat, tehát neki kötelessége volt ezt a munkanaplót vezetni. Naponta mindig alá is írta. Odaírta a dátumot, például 1938, mondjuk július 10, és akkor kezdte az időjárással, hogy éppen aznap milyen időjárás van, mert tudjuk, hogy a mezőgazdaságban nagyon fontos az időjárás, és akkor utána folytatta a éppen aktuális mezőgazdasági munkálatokkal.
És aratás, ehhez pedig cséplés, majd a te világodnak a találkozása.
Igen, és akkor a végén aláírta, hogy Tolvaj Györgynek hívták nagyapámat. Nem is ezt akarnám kiemelni, hanem ezeknek a munkanaplóknak a végén megtaláltam a verseit. Tehát, hogy ő verseket írt. Szebbnél szebb versek, rímbe foglalta gondolatait, mind évszakokról írt, külön az évszakokról, együttesen az évszakokról, időjárásról, a gazda félelmeiről, a gazda imáját fogalmazta meg, vadrózsákról, vadgalambról, még balladákat is írt, és nagyon sok az istenes verse, amiből kiderül, hogy ő gyakorló hívő ember volt. Úgy éreztem, hogy hát az Isten egy karnyújtásnyira van tőle. Mm. Volt egy olyan érzésem, tehát mintha beszélgető partnere lenne.
Várjuk
Istennek,
majd ezt is.
Akire ugyanakkor felnéz és nagyon tiszteli.
Szerintem itt azért jócskán lesznek hasonlóságok, párhuzamok akár a te versvilágoddal kapcsolatban. Nagyon telik az idő, egy
csak
dolgot.
Csak még annyit, hogy igen, az, hogy az a tervem ezzel, tehát, hogy egy kötetben jelentetném meg a nagyapám verseit és az én verseimet.
Megálltunk tehát egy pillanatra beszélgetni Cseh Katalin költővel, nyugalmazott pedagógussal, és azt hiszem, hogy napestig tudnánk folytatni. Beszélgetni jó, ugye?
Nagyon jó. Még nagyon folytatjuk.
Folytatjuk, ez legyen a végszó. Kedves hallgatók, önöknek köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk legközelebb jövő csütörtökön a 4 órai hírek után. Kati, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál. Egészséget, illetve alkotókedvet kívánok minden téren.
Én is köszönöm.
Szombaton megismételjük ezt a műsort, majd pedig jövő csütörtökön ismét lesz Arcél. Ferenc Zsolt vagyok, viszonthallásra. Thank you.